Harmadik fejezet, a pünkösd ünnepe és a ciprusi tartózkodás utolsó időszaka. Május 21-e. Ma reggel a tanítványok, a megkeresztelkedett pogányok és több öreg zsidó gyűlt Jézus köré a szállásán. A pünkösd ünnepéről, a sínai hegyi törvényről, a keresztségről nagyon mély és hosszú tanítást adott Jézus. Sok mindent érintett, ami a prófétáknál erre vonatkozik. Szólt a szent kenyérről is, amelyet pünkösd ünnepére szentelnek, Melkizedek áldozatáról és a Malakiás által jövendölt áldozatról. Mondta, hogy ennek az áldozatnak az alapítása közel van. Azután, ha majd ez az ünnep visszatér, új kegyelem épül a keresztségre, és minden megkeresztelt, aki akkor hinni fog Izrael vigasztalójában, részesedik ebben a kegyelemben. Amikor erről vita és disputa támadt, és egyesek egyáltalán nem akarták érteni, Jézus körülbelül 50 ember elkülönített, akik érettek voltak a tanítására. A többieket elbocsátotta, hogy majd máskor felkészíti őket. Ezután a kiválasztottakkal a város elé, a fürdőkert vízvezetékéhez ment, és séta közben tanított, és én láttam, hogy néha megállnak, és gesztikulálva kérdéseket és ellenvetéseket tesznek, és láttam, hogy Jézus gyakran fölemelt mutató ujjal magyaráz. Beszélgetés közben kézzel és ujjal gesztikuláltak. Amikor a nagy kegyelemről és az egyedül a keresztség által elnyerhető egyetlen üdvösségről beszélt, amely majd annak az áldozatnak beteljesedése után jön el, egyesek kérdezték, hogy a mostani keresztségük megkapja-e akkor ezt a kegyelmet. Ő mondta, hogy igen, ha kitartanak a hitben, és azt az áldozatot el fogják ismerni, mert az ősatyák is, akik ezt a keresztséget nem kapták meg, de vágyakoztak rá, és lélekben sejtették, segítséget kapnak ezen áldozat és ezen keresztség által. Egyikük azt is kérdezte, hogy vajon a halottak is kaphatnak-e valamit ebből a keresztségből, tehát a tisztító tűzben lévő lelkek, akik semmit sem tudnak róla. Akkor mondta nekik Jézus, igen, az elhunytak megkaphatják a keresztségi kegyelmet az élők imádságai és jótettei által, és ha az élők teljes hittel és teljes szeretettel vágyódnak rá, hogy az elhunytak lelkét részesítsék a keresztségben. Annak az áldozatnak beteljesedése után részesedhetnek a keresztség teljes kegyelmében. Pogányok sokat beszéltek erről, és úgy tűnt, hogy a saját szokásaik alapján még jobban értik, mint a zsidók. Egyikük fogott egy lombos ágat, mivel épp egy patak mellett voltak, belemerítette, és kérdezte Jézust, szabad-e buzgó imádság után vízbe meríteni az ágat, és hinteni azzal a kívánsággal, hogy megkeresztelje azokat a lelkeket, akik vágyódnak rá. És az Úr ezt jónak és nagyon hasznosnak mondta, a hittel, reménnyel és szeretettel, őszinte segíteni akarással történik. Beszélt az ezen ünnep idején mondott buzgó imádság hatásáról is, amit a jámbor izraeliták mindig megfigyeltek, és Izrael vigasztalása beteljesedéséért esedeztek. Jézus nagyon sok mély dologról beszélt, amelyeket már nem tudok pontosan elismételni. Emlékszem, mindig azt láttam, hogy amikor Jézus a föltámadás után az ősatyák lelkével Palesztinát járta, a Jordánnál lévő keresztelő helyre is elvitte, és ott ő maga megkeresztelte őket. Valószínű, hogy lelkileg ez olyan cselekmény volt, mint amit a pogány ember a forrásnál kérdezett, csak hogy ezeket a lelkeket én valóságosan láttam. Ezt egyébként nem akartam elmondani. Láttam, hogy a lakodalomból Jézusnak és övéinek ennivalót küldenek a szálláshelyre, ahová ő a tanítványokkal visszatért. Az új házasokat ma vezették be a háztartásukba. Az ünnepi házba gyűltek össze. Az a fél, aki hozományul házat hozott, megállt e ház előtt, a rokonok pedig a másik felet az ünnepi házból oda vezették, és énekkel és zeneszóval háromszor megkerülték vele a házat, és az ott várakozó fél mondásokat és intelmeket mondott neki. A nászajándékokat is ünnepélyesen vitték be a házba, és megajándékozták a szegényeket. Láttam, hogy ezen kívül a városban most mindenki az ünnepi előkészülettel, takarítással, sorolással és hürdéssel van elfoglalva. A zsinagógát és sok házat zöld lombbal és virágfüzérekkel díszítettek. A padlót teleszórták virággal, és a zsinagógát is kifüstölték. A törvénytekercseket is virággal koszorúzták. A zsinagóga előudvarában kifejezetten erre a célra épített kamrákban sütötték a pünkösdi kenyeret, amihez a rabbik megáldották a lisztet. Két kenyeret az idei aratás buzájából sütöttek. A többi kenyérhez és a vékony, és hogy falatokra lehessen törni, rovátkolt süteményhez az előírt liszt Júdeából, arról a földről való, ahol Ábrahám kapta Melkizedek áldozati lakomáját. A lisztet hosszú dobozokban küldték ide. Ábrahám vetésének nevezték, ezt nem kovászolták. 4 óra körül mindennek készen kellett lennie. Még volt ott liszt és növények, amelyeket meg kellett áldani. A szombat beállta előtt a rabbikat az iskolás gyermekek vitték ünnepélyesen a zsinagógába, ugyanígy az asszonyok a menyasszonyokat és a fiatal emberek a vőlegényeket. Jézus övéivel szintén a zsinagógába ment. Az Isten tiszteletben különösebb tanítás nem hangzott el, csak énekeltek, és váltakozva felolvastak és imádkoztak. További részleteket nem tudok. A megszentelt kenyeret darabokra törték, és szétosztották a zsinagógában. Alkalmasnak tartották betegségek és varázslatok elhárítására. Ezen az estén nem láttam ünnepi vacsorát. Több zsidó, köztük a 7 fiatal férj is, az éjszakát a zsinagógában töltötte imádsággal. A városbeliek közül sokan 10-12 fős csoportokban kimentek a dombokra és a kertekbe, fákját vittek magukkal, és egész éjszaka ennek a fényénél imádkoztak. A tanítványok és a megkeresztelt pogányok is ezt tették. Jézus azonban egyedül ment el imádkozni. Az asszonyok is összegyűltek a város házaiban, és imádkoztak. Május 22-e a pünkösd ünnepe. Ma az egész reggelt imádsággal, énekléssel és a törvény olvasásával töltötték a zsinagógában. Körmenetfélét is tartottak, rabbi Jézussal az élen, és sok ember vonult körbe a zsinagóga folyosóin, az égtájaknak megfelelő helyeken megálltak, és áldásokat mondtak a szárazföldre, a tengerre és az egész környékre. Mintegy két órányi szünet után, délután újra összejöttek a zsinagógába, és egymást váltva folytatták a felolvasást. Egy-egy szünetben Jézus megkérdezte, értettétek ezt? És néhány részletet elmagyarázott. Vörös tengeren való átkelést olvasták egészen a sínai hegyi törvényadásig. Miközben ők olvastak, én láttam ezeket a dolgokat, és még a következőkre emlékszem. Az izraeliták a vörös tenger mentén egy óra hosszúságú szakaszon táboroztak egy mélyedésben. A tenger ott nagyon széles volt, és több félórányi hosszú és negyedórányi széles sziget volt benne. A fáraó a seregével először messze följebb kereste az izraelitákat, és kémek segítségével talált rájuk. Úgy gondolta, hogy a tenger partján biztosan kézre keríti őket. Az egyiptomiak nagyon el voltak keseredve amiatt, hogy az izraeliták elvitték szent edényeiket, bálványszobraikat és misztériumaikat. Amikor az izraeliták észrevették közeledésüket, halálra rémültek. Mózes azonban imádkozott, és mondta nekik, bízzanak Istenben, és kövessék őt. Akkor a felhő oszlop az izraeliták mögé ment, és olyan sűrű ködöt keltett mögöttük, hogy az egyiptomiak nem láttak semmit. Mózes pedig odament a partra kétágú, felül gombos botjával, imádkozott, és ráütött a vízre. Akkor a nép bal és jobb szárnya között középen, szinte a tengerbe gyökerezve megjelent két hatalmas fényoszlop, felül csúcsban végződő láng kévével, és egy erős szél ketté választotta a tengert, a parton álló nép teljes szélességében, azaz egy órányi távolságban, és Mózes a szelid lejtőn bement a tengerfenékre, és az egész nép, legfeljebb 50 fős sorokban követte. A talaj eleinte kissé csúszott, de hamarosan, mint a legfinomabb gyep szőnyegen haladtak előre. A tűzoszlopok előttük világítottak, és minden nappali világosságban látszott. A szépséget azonban a szigetek jelentették, melyeket a nép elözönlött, mert mint úszó kertek, tele voltak a legszebb gyümölcsökkel, melyeket leszedtek, és mindenféle állattal, melyeket maguk előtt hajtottak. És ezek nélkül a túlparton nem lett volna élelmük. A tenger vize azonban két oldalt nem függőleges falként vált ketté, hanem inkább megdermett, mint a kocsonya. Sietős léptekkel haladtak előre, szinte lebegve, mint aki hegyről siet lefelé. Éjfél körül járt az idő, amikor bementek a tengerbe. József erekjéinek ládája a nép körében volt. A fényoszlopok a vízből nőttek ki, örvényleni látszottak. A szigeteken nem áthaladtak, hanem megkerülték őket, és bizonyos magasságban eltűntek a szemek elől. A víz nem egyszerre vált szét teljesen, hanem Mózes lépései előtt éghalakban nyílt meg, amíg átért a túlsó partra. Ezért a szigetek közelében álló fényoszlopok fényénél tükröződni látták a vízben a fákat és a gyümölcsöket. Csodálatos módon 3 óra alatt átértek, amihez természetes módon 9 órára lett volna szükségük. Feljebb a parton mintegy 6-9 órányira volt egy város, amelyet később a víz elpusztított. Éjfél után 3 óra körül ért le a partra a fáraó, és a köd újra visszatartotta, de végre utat talált, és akkor szép szekerével levágtatott, és egész serege utána sietett. Mózes azonban ekkor már a túlsó parton volt, és parancsolt a víznek, hogy térjen vissza a helyére. Köd és tűz zavarta össze a sereget, és valamennyien nyomorultól a vízbe vesztek. Túlsó parton Izrael dicsőítette Istent, és reggel megpillantották a szabadulásukat. A két fényoszlop újra egy tűzoszloppá egyesült. Ennek a képnek a szépségét nem tudom eléggé leírni. A szombat után Jézus a tanítványaival még kiment a szabadba. Szalomiszi pogányok ma este hazaindultak, és Jézus a tanítványokkal egy darabon elkísérte őket. Figyelmeztette őket, vissza ne térjenek bálványimádásukhoz és spekulációjukhoz, és amint lehet, hagyják el ezt az országot, ahol új életük sok nehézségbe ütközik. Külön vidékeket ajánlott nekik, köztük Jeruzsálemre, a Hebron és Gáza közötti, és a Jerikó környéki zsidó területekre emlékszem. Ajánlotta nekik, hogy keressék föl Lázárt, János Márkot, Zakariás unoka öccseit, és a meggyógyított vak tanítvány Manahem szüleit. Ma jött egy zsidó férfi Jézushoz, és Szalamiszból levelet hozott a megtért pogány papnőtől, Merkuriától. A levél olyan volt, mint egy hosszú, barna, összetekert és lepecsételt zacskó. Merkuria valamit kérdezett, amire már pontosan nem emlékszem. Úgy gondolom, valamilyen ünnepről volt szó. Jézus a szálláshelyen volt, elolvasta a levelet, írt alája néhány szót, majd összetekerve és lepecsételve visszaadta a küldöncnek, aki a filozófusokkal együtt visszatért Szalamiszba. Láttam, hogy ez az asszony a levelet titokban írta, amikor egy lugasban lévő fürdőben egyedül volt. Azután, mintha sétálna, lopva elvitte Jézus szalamiszi szállásának felügyelőjéhez, és kért egy zsidó küldöncöt, aki elhozta a levelet. Merkúria most egészen beteg a bánattól, az aggodalomtól és a vágyakozástól, és övéi nagyon gondosan ápolják. Úgy gondolom, a levélben egy nagy pogány ünnepről kérdezi, hogy részt vehet-e rajta, mert ha elmaradna, nagy feltűnést keltene. Szalamiszban, a pogán templomban nagy nyüzsgés volt. Itt is, ott is nagy tüzeket gyújtottak, mint nálunk Szent Ivánkor. Ezután papok és előkelő emberek, férfiak és nők kimentek a templommal szemben a városon kívülre, ahol egy felül fákkal beültetett sáncban sok üreg, gondolom sírbarlang volt. Szép gyümölcsökkel teli edényeket, és nagyon értékes párnákat vittek be, úgy gondolom a lelkek felüdítésére, akik ezen az éjszakán ezeken a párnákon pihennek. Később a párnákat hazavitték. Láttam, hogy Merkúria is kimegy, a gyermekei is vele voltak. A tüzet nádból és szalmából rakták, több erre a célra épített gödörben. Mindenki hozott egy csomó tűzzelvalót. Madarakat égettek el, és siratókat énekeltek. Az ünnep 3 napon át tart.